Jó estét kívánok mindenkinek! Mivel moderátorunk megbetegedett, ezért saját magamat konferálom fel, elnézést kérek. Dr. Józsa László vagyok, a Széchenyi István Egyetem Kauz Gyula gazdaságtudományi karának a dékánya és egyben egyetemi tanár. És a mai alkalommal én fogok önöknek beszélni a piaci kihívásokról és az arra adott marketing válaszokról a 21. században. Igyekeztem egy olyan előadást készíteni, amelyik megpróbálja egy szakma dilemmáit, egy szakma kétségeit, és ugyanakkor persze eredményeit is bemutatni az önök számára. Úgyhogy bízom abban, hogy a következő 45 percben egy kicsit közelebb kerülnek a marketing világához, és ahhoz, hogy a társadalomtudományokban és azon belül a marketingben is sokkal nehezebb egyértelmű válaszokat adni a természettudományokhoz képest. Tehát ha valaki mondjuk az előadás végén esetleg azt hiányolja, hogy olyan egyértelmű utak nincsenek kijelölve, akkor gondoljon arra, hogy a marketing az a közgazdaságtudományok és ezen keresztül a társadalomtudományoknak a része, és egészen másképpen működik, mint mondjuk például a fizika vagy a kémia, amelynek a törvényszerűségei sokkal egyértelműbbek, világosabb utakat jelölnek ki az emberek számára. Az előadás címe tehát itt látható: piaci kihívások, marketing válaszok a 21. században, és egy kicsit szeretnék majd beszélni önöknek a marketing gyökereiről, paradigmáiról, az új évezred, új paradigma problémaköréről, arról, hogy a jelen és a jövő marketing irányai, kihívásai mit jelentenek a mindennapok szereplői számára, és mit jelentenek a marketing tudomány és a marketing gyakorlat számára. És akkor mindjárt bele is vágnék, és elindulnék valahonnan onnan, hogy egyáltalán milyen gyökerekkel rendelkezik a marketing, mik azok a gyökerek, amelyek működését, életét, történetét meghatározzák. Hiszen ha valaki a marketingre gondol, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy egy olyan területre gondol, amelynek van egy gyakorlati múltja, amelyik gyakorlati múlt tulajdonképpen több évszázadra tekinthet vissza, több évezredre tekinthet vissza, és ugyanakkor van egy tudomány, amelyiknek a gyökerei viszont, miként azt itt látják, az 1880-as évekre nyúlik vissza, amikor például az Amerikai Egyesült Államokban az első marketing professzorok megjelentek. Vagy például oda nyúlik vissza, hogy 1910-ben az agrárium területén, ahol már a túltermelés jelenségei kellőképpen megjelentek, a marketing is megjelent, tehát nem véletlen az, hogy a marketing az gyakorlatilag az agráriumban tűnt fel először, és nem véletlen talán az sem, hogy Magyarország esetében is a marketing megjelenésére és tudományos gyakorlatára elsősorban az agrárium területén került sor még az 1960-as évek idején. Kérem, a marketingnek a teoretizálása, elméletének a megalkotása a sokáig gondot okozott a mindennapi tudomány szereplői számára. És tulajdonképpen csak az 1950-es években kezdődtek el azok a teoretizálások, amelyek abban nyilvánultak meg, hogy egyáltalán a marketing tekinthető-e tudománynak, mint ahogyan itt egy 1951-es Bartels-féle cikk címében is szerepel, Can marketing be a science? Tehát, hogy tekinthető-e a marketing egy tudománynak, és ezek a viták akkor meghatározták ezt a területet, és persze Bartels és a többiek nagyon világosan, nagyon logikusan levezették, hogy a marketing nem más, mint a társadalomtudományok egyik fejezete, és annak összes tudományos sajátosságával, attribútum rendelkezik, tehát tekinthető tudománynak. Az más kérdés, hogy természetesen a gyakorlattal való kapcsolata is nagyon szoros. Ugyanígy nagyon komoly problémákat jelentett a marketing történetében a művészet, illetve a tudomány problémaköre. Gondoljanak arra, hogy egy marketing kommunikációs akció, az abban levetített reklámfilm művészi értéket hordoz magában. Nagyon sokszor, persze nem mindig, ugye, mondhatnánk, de nagyon sokszor művészi értéket hordoz magában. 20 másodperces drámákat kell készíteni, amely drámáknak persze a középpontjában mondjuk egy termék vagy egy szolgáltatás áll, de ezeknek a drámáknak ülni kell, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogyasztóknak ezt a szereplőket kell benne megérteni. És persze a végső, úgymond üzenetet kell elfogadni és megérteni. Nos, ezek a viták mind a mai napig meghatározzák a marketinget, hiszen a marketing kommunikáció területén dolgozók nagyon sokszor művészetként fogják fel a marketinget, a másik oldalon mi, akik az oktatás területén vagyunk, egyértelműen a tudomány mellett tesszük le a voksunkat. És persze ott van 1960, amikor megjelent egy úriember, Jerome McCarthy, és McCarthy megjelent egy könyvvel, a Basic Marketinggel, és abban megfogalmazta azt, hogy a marketing középpontjába tulajdonképpen négy dolog áll. Ez a négy dolog az úgynevezett 4P, marketing mix, és ugye azért 4P, mert az angolban a kezdőbetűk az adott fogalmaknál mindegyikben P betűvel kezdődnek, tehát product, vagyis termék, price, vagyis ár, place, vagyis hely, tehát értékesítés, és promotion, vagyis marketing kommunikáció. Nos, gyakorlatilag ez lett az, amit mi 4P-nek nevezünk, és amelyik meghatározta ennek a tudományterületnek a hosszú távú oktatását, és egyben persze kutatásának fő irányait is kijelölte. A marketinget és a marketing tevékenységet szokás korszakokra osztani. Ezek között a korszakolások között az egyik fajta megoldás mindig a vállalatok orientációjából indul ki, vagyis hogy egy vállalat milyen felfogással közelít a piachoz magához. Szoktunk beszélni úgynevezett termelés orientációról, amelynek a meghatározó dogmája az egy 19. századi közgazdász gondolatain, szély gondolatain alapszik, aki szerint nagyon leegyszerűsítve minden termék megteremti a maga keresletét, tehát bármit előállíthatunk, mindenre lesz vevő. Aztán egy következő korszak az eladás orientáció volt, amikor azt vették észre a vállalatok, hogy valamiből sok van, és azt el kellene adni. És akkor akciók sorozatát hirdették az értékesítés érdekében. Az 1950-es évek környékén, a II. Világháború után jelent meg a klasszikus piacorientáció, amelynek lényege az volt, hogy helyezzük középpontba a vevőt, és a vevőre koncentrálva próbáljunk választ adni a piaci kérdésekre. De a későbbiekben, az 1980-as évektől megjelent a versenyorientált marketing felfogása, amelynek középpontjában a versenytársak viselkedése állt, és az volt a gondolat lényege, hogy ha a versenytársakat ismerem, meg tudom tervezni azokat az akciókat, amelyek segítségével ezek a versenytársak legyőzhetővé válnak. Az 1990-es évektől vált két nagy irány ismerté és jelentősé a marketingben. Az egyik a társadalom és piacorientáció volt, amely elkezdte hangsúlyozni a társadalmi felelősség oldalát. A társadalmi felelősség itt jelen esetben lényegében csak annyit jelent, hogy a marketing megpróbálta azokat a káros jelenségeket kiküszöbölni, amelyek olyan termékek terjesztése irányába jelentek meg, amelyek hát akár a társadalom egyedeinek, akár pedig a társadalom egészének, vagy az emberiség egészének gondot okozhatnak. Illetve a másik irány az a vevő és technológia orientáció iránya volt, amely a technológia bűvöletét párosította a vevő tiszteletével, tehát a technológiának, mondjuk például az internetnek, például az online, egyéb technikáknak nagyon nagy jelentőséget tulajdonított. Persze a tudomány történései alapján is szokták a marketinget szakaszolni, és egy Baker nevű úriember 1995-ben jelent meg a saját szakaszolásával, amelyiknek a lényege nagyjából az volt, hogy az 1960-as évek egy olyan tudományág történetében hangsúlyozom, amely nem fizika, tehát nem 2000 éves vagy 3000 éves múltra tekinthet vissza, mint tudomány, hanem tulajdonképpen csak egy 120 éves időszakra. Nos, annak egy jellegzetes szakasza az 1960-as évek, amikor a marketing megpróbálja beleintegrálni saját magába a különböző tudományos területeket. Jelenti ez azt, hogy például a szociológia, vagy adott esetben a pszichológia ismeretei jelennek meg a közgazdaságtan alapjainak együtteseként, és tulajdonképpen ez mind beleintegrálódik a marketing egészébe. Az 1960-as, 70-es évek környékén jelentek meg az úgynevezett business schoolok, amellyel az üzleti tudományok létjogosultságának az oktatási oldala és bizonyítvány oldala is megteremtődött, ezért tartjuk ezt egy nagyon jelentős időszaknak. Aztán a 70-es éveket a marketing kiteljesedése követte, az az időszak, amikor a marketingben nyugodt szívvel mondhatom, hogy uralkodóvá vált az a fajta nézet, hogy egy vállalat gondolkodását, egy vállalat fogyasztókhoz való viszonyát, azt elsősorban a marketing tudja befolyásolni. És 1980 és 2000 között pedig megkezdődött a marketing szétdarabolódásának az időszaka. Elkezdtünk, ha földrajzi értelemben nézzük, európai marketingről beszélni, ha éppenséggel és ázsiai marketingről, ha éppenséggel a fogyasztókkal való kapcsolatról beszéltünk, akkor például a kapcsolati marketing vonásait erősítettük meg. Mindegyikre jellemző volt egy közös nevező, az uralkodó paradigma, és ezt az uralkodó paradigmát marketing management modelljének hívjuk, és az az ember, akihez ez kötődött, az Philip Kotler, akinek a könyve tulajdonképpen az egész világon a marketing bibliája lett, az a könyv, amely számtalan kiadást ért meg minden nyelven, köztük magyar nyelven is. Philip Kotler 1970 környékén írta le gondolatait, és mint minden társadalomtudományi gondolat, persze jó pár éven keresztül épült ki és került elfogadásra, de ma azt mondhatjuk, hogy a marketing management, mint uralkodó paradigma hosszú távú modellként jelent meg a marketing gondolkodásában. Ez az időszak, amiről én beszélek, a 2000-ig terjedő időszak egyben persze azt is jelentette, hogy a marketing megpróbált megküzdeni a sztereotípiákkal. Azokkal a sztereotípiákkal, amelyekkel az itt ülők számtalan esetben találkozhatnak a marketing kapcsán. Az egyik az, hogy a marketing egyenlő a kereskedelemmel. Nos, ez egy olyan sztereotípia, amit nagyon nehéz sokszor megcáfolni, de valójában természetesen arról van szó, hogy nem egyenlő. Vagy minden marketing, ami létezik. Ez a marketingesek túlzása volt, tehát olyan irányba vitték el a folyamatot, amelynek végeredményeként azt mondták, hogy mindenre ráhozhatjuk a marketing fogalmát, ezért aztán például mondjuk politikai marketingről is szokás beszélni, pedig a politikai marketingben iszonyatosan nehéz értelmezni azokat a fogalmakat, hogy termék, ár, értékesítés, a kommunikációt még nem is annyira. A következő ilyen sztereotípia volt, amivel meg kellett küzdeni, az, hogy a marketing a hedonizmus, vagyis a fogyasztás központuság, az élvezet központuság bölcsője és nevelője. Persze sok igazságtalan és sok igazságos érvelés is elhangzott ezen az oldalon, de valójában azért az igazi marketingesek ezt mindenképpen tagadják, hogy a hedonizmusnak lenne bölcsője és nevelője. És hát volt egy olyan sztereotípia, hogy a marketing csak manipulál, de ez éppen elég, sőt túl sok is. Ha ezredforduló, akkor persze a marketing tudományában is felmerült az a nagyon fontos kérdés, hogy akkor kell valami más. Ugye jól emlékszünk arra, hogy az ezredforduló környékén számtalan területen jelent meg az, hogy az új évezredben másképpen kellene szervezni az életünket, másképpen kellene csinálni a saját szakterületünket, és ez alól természetesen a marketing se volt kivétel. Ebben az időszakban jóslatok, hát természetesen tudományos alapú jóslatok jelentek meg a marketing területén, olyan értelemben, hogy a fogyasztók és a szervezetek, majd aztán a későbbiekben látjuk, hogy a tudomány területén milyen változások fognak bekövetkezni. Az egyik ilyen felismerésünk volt az, és jóslatunk, hogy a 21. század, illetve a 3. évezred az évezred lesz, amikor a fogyasztó már többet akar. Aztán egy következő jóslat volt, hogy a hangsúly a teljes értékesítési folyamatra helyeződik át, tehát nem csak egy tranzakcióval szeretünk foglalkozni, hanem az elkövetkező évezred majd azt is jelenti, hogy az értékesítés teljes folyamatában vizsgáljuk az eseményeket, és természetesen arra törekszünk, hogy a fogyasztókat meggyőzzük, és visszatérésre biztassuk, idézőjelbetéve kényszerítsük. A hálózatosodó fogyasztó is ebben az időszakban jelent meg gondolatként. Itt a multilevel marketing jelentőségének a felértékelődését emelném ki. Ezzel kapcsolatosan biztos, hogy sokaknak van élménye, hogy egy szomszédja, egy barátja, egy ismerőse hogyan ajánlott termékeket. Vagyis ez az, amikor az értékesítésbe kit vonunk be magát a fogyasztót, és az adja tovább megbízható hírforrásként a többiek számára. A szervezeti értelemben ebben az időszakban jelentettük ki azt, hogy vége a marketing osztályoknak. Miért? Mert a marketing bevonul mindenhová. Minden szervezeti egység gondolkodásának a középpontjába ez megmarad, és azt is állítottuk, hogy változó lesz a technológia, de a humántőke, a humántőkének a szerepe az az elkövetkező időszakban is megmarad. A tudományos kutatás oldaláról az a jóslat rendszer jelent meg a 2000-es évek környékén, hogy szoros lesz a kapcsolat a való világgal, hogy összefonódik a marketing más menedzsment disziplinákkal, erre nagyon sok példa van a mindennapi életben, és természetesen az is, hogy az információs technológia, ugye az IT, az információs technológia áthatja mind az elméletet, mind a gyakorlatot. Ez jelenti azt is, hogy persze megváltoztatja azt a környezetet, azt a világot, amelyben részünk van. Folyamatos és gyors elmozdulás következik be a tranzakciós marketingtől a kapcsolati marketing irányába. Ez a gondolat megint csak azt emeli ki, hogy a fogyasztót nem elég megszerezni, nem elég egyszer találkozni vele és lásózni egy terméket, hanem legalább ennyire fontos, hogy már a megjelenése előtt foglalkozzunk vele, hogy mit akar, és ha már megkapta, amit akar, akkor a következő időszakban is foglalkozzunk vele, részint azért, hogy visszatérjen, részint azért, hogy minél elégedettebb legyen. És persze azt mondtuk a marketingben, hogy a jelentős mértékű kvantitatív kutatások és jelentős mennyiségű kvantitatív kutatások lassacskán kvalitatív kutatásokkal lesznek kiválthatók, hogy ezt a problémát itt mindenki számára megvilágítsam, és nagyon egyszerűvé tegyem. Arról van szó, hogy statisztikailag nagyon szépen leírható egy közösség az átlagokkal. De az átlag nagyon sok esetben nem mond arról semmit, hogy az egyes fogyasztók, vagy az egyes kisebb fogyasztói csoportok hogyan viselkednek, tehát ezeket csak speciális vizsgálatokkal, úgynevezett kvalitatív vizsgálatokkal tudjuk kideríteni. És azt állítottuk, hogy ilyen kvalitatív irányokba kell elmozdulni a marketingnek az elkövetkező időszakban. Hogy a régi és az új mentalitás közötti különbséget bemutassam, legyenek szívesek és nézzék meg a következő ábrát. Ezen az ábrán a régi és az új mentalitás különbsége egy régi útvonallal, illetve egy megjelenő új útvonallal jellemezhető. Az egyikben, a régi útvonalban, a középpontban a termék állt, és a végén van valahol a fogyasztó, akire sikerült azt a terméket rásózni, eladni. Elnézést, itt most gyorsan ugrott. A másik, az új útvonal. Az új útvonal, ami lényegében azt jelenti, hogy a fogyasztót nézzük meg először, és aztán a marketing összes akcióját a terméken, a csomagoláson, az értékesítésen, a kapcsolatrendszeren, a reklámon keresztül mind ebből vezetjük le. Kiből? A fogyasztóból vezetjük le. Ez egy nagyon fontos szemléleti kérdés, hogy van nekem valami, és azt el akarom adni, vagy az van nekem, amit egyébként a piac igényel. Nos, ez az régi és az új mentalitás alapvető különbsége. És akkor 2000 környékén a marketingben is bekövetkezett az, amire vártunk, vagyis megjelent az új paradigma. Ezt az új paradigmát egy szerzőpáros tette közzé, mind a kettő szereplője amerikai, egy Vargo és egy Lush nevű szereplőpáros, írópáros, akik 2004-ben a Journal of Marketingben közzétették a Service Dominant Logic, vagyis a szolgáltatás vezérelt logika elvét, egy olyan új paradigmát, amely lényegében megváltoztatja a marketing filozófiáját, a marketing gondolkodást, és amelyik talán új alapokra helyezheti magát a marketinget, mint tudományt. Mindjárt bemutatom ennek a részleteit, de azért azt hadd mondjam el, hogy ennek a Service Dominant Logicnak a megismertetésére, és önmagában arra, hogy ez a cikk megjelenhessen, nagyon hosszú időre volt szükség, ami az ő esetükben azt jelentette, hogy magát a cikket a Journal of Marketingbe 1998-ba adták be, 2004-ben jelent meg, egyszerűen azért, mert olyan forradalminak tűnt a marketing történetében, hogy sorba visszakapták újabb és újabb bírálatra ezeket a cikkeket, és ennek a következtében hát kénytelenek voltak újra meg újra átdolgozni, de a lényeg az, hogy 2004-ben megjelent, és azóta konferenciák sorát rendezik a világ különböző részén, ahol semmi más nem áll a középpontba, mint ez az új logika. Mi ennek az új logikának a lényege? Ennek az új logikának a lényege, hogy az minden, ami körülvesz bennünket, az szolgáltatás. Amikor asztalt adunk el, az is szolgáltatás. Amikor egy gépkocsit adunk el, az is szolgáltatás. Persze a főszerepet benne egy termék játsza, de mégis ez egy interaktív folyamat végeredménye, vagyis a szolgáltatás az az interaktív folyamat, amely valamit ad valakinek oly módon, hogy a számára használati értéket képvisel. Ez a lényege a dolognak. Ők azt mondták, sokáig a marketingben azt mondtuk, hogy a szolgáltatás speciális termék. Most Vargo és Lush azt mondta, hogy ez nem így van, a termék az, ami szolgáltatás, tehát az általánosabb kategória a szolgáltatás, és annak egy része, hogy fizikailag megfogható asztalhoz, vagy éppenséggel gépkocsihoz jutok. Ennek persze egy elsődleges következménye volt, és ez pedig az, hogy amennyiben ez a szolgáltatás uralta logika érvényesül, akkor a marketinges főfeladata nem más, mint a kommunikációs interakciók, a beszélgetések, a tárgyalások menedzselése, az üzleti partnerek közötti nem rutin jellegű párbeszédek, tárgyalások megvalósítása, elősegítése lesz. Ez a paradigma, ez a gondolatkör és ez a paradigmaváltás a marketingben óriásinak tűnik, nyilván azok számára, akik ezen a területen még a megismerkedés fázisában vannak, talán nem tűnik olyan határozottnak és olyan nagy dolognak, de a marketing területén azt mondhatjuk, hogy ez egy óriási váltást jelent. Amiért esetleg lassabban halad ennek a paradigmának az elfogadása, amögött egy nagyon egyszerű tény fedezhető fel, az, hogy minden paradigmát aztán később természetesen könyvi, didaktikailag tanulható tananyaggá kell formálni. Ez a formálás zajlik a 2010 környékén, és zajlik ebben az évtizedben, és ha ez befejeződik, akkor mondhatjuk majd azt, hogy a klasszikus kvázi marketing management paradigma, amit Philip Kotler képviselt, nos ez a paradigma, az gyakorlatilag már egy korábbi fázist jelent a marketing tudományában. Persze az az igazság, hogy a 2000-es évek és elsősorban az új évezred első évtizede számtalan problémát is jelentett a gazdaságban, és ha most arra szeretnék választ adni, hogy a piaci kihívások hogyan jelentek meg és milyen formákban jelentek meg a mindennapi életben, akkor mindenképpen be kell önöknek mutatnom azt, hogy mi az, ami változott az elmúlt időszakban, és mi az, ami igazi kihívásként jelentkezik a gazdaságba, és persze azt is szeretném bemutatni, hogy ez a kutatás területén milyen problémákhoz vezet. A piaci kihívásokat lényegében 5 nagy csoportra lehet osztani. Ezek azok a kihívások, amelyek a marketing szakmát, persze tágabban a közgazdaságtan egészét és a közgazdaságtudomány egészét is elgondolkodásra kényszerítik. Az első ilyen problémakör, amivel a marketing is küzdik, és majd a részleteit kibontom az elkövetkező diákon, a világgazdaság súlypontjainak áthelyeződése. A második a technológia 21. századi forradalma, a harmadik a piacok gyors változása, a negyedik a kultúra, az értékrend és a demográfiai helyzet válsága, és végül a negyedik az utolsó, a tudományos kutatás és az oktatás átalakulása, fejlődése, és persze egy kicsikét vagy nagyobb mértékben értelmezés kérdése, a krízise. Nos, hát akkor nézzük ezeket a kihívásokat most egy kicsit részletesebben. Mit jelent az egy marketinges számára, és mit jelent az egy közgazdás számára, hogy a világgazdaság súlypontjai áthelyeződtek? Kérem, mi megszoktuk azt a történelem könyveinkből, hogy a világ középpontjában Európa van. A térképek is így készülnek. Amikor én Ausztráliában egy olyan térképpel találkoztam, amelyben dél volt fönt és észak volt lent, mert hiszen egy ausztrál szempontjából ez a világ középpontja, tehát ők is így nézik a világot, hogy fölülről lefele, ugye, és nem szeretik magukat alul látni, akkor én meglepődtem, és hát el kellett gondolkoznom azon, hogy bizony az értelmezés kérdése, hogy hol helyezkedünk el. De a világgazdaságban ma teljesen egyértelműen látszik, hogy nem Európa a centrum. A világ gazdaság súlypontja az áttevődött az úgynevezett csendes óceáni vidékre, a Pacific Rimre, amelyiknek az egyik oldalán ott van mondjuk Japán, Kína, Korea, Szingapúr, és még sorolhatnám az ázsiai országokat, de ott van Ausztrália, és természetesen ott van az Amerikai Egyesült Államoknak a nyugati partvidéken. Ugye dübörög a piaci gazdaság, a gazdasági válság idején a kínaiak csak azt kellett, hogy mondják, hogy nem 13%-kal növekednek, hanem csak 8%-kal. Dinamikusan fejlődik ez a csendes-óceáni térség, olyan paloták nőnek ki a földből, amelyeket szinte elképzelni sem tudunk, és hát bizony ezek mindegyike azt mutatja, hogy Európa jelentősége, szerepe egyre inkább visszaszorul, és persze nyugodtan megemlítetek egy távol-keleten szokásos mondást, amely szerint még 20 év vagy 30 év, és Európa Ázsia egy félszigete lesz, ahová múzeumban járnak az emberek. Nagyon sokan Ázsiában így fogják fel mindazt, ami történik, mindazt, ami elválasztja az európai kontinenst, mondjuk a világ nagyon gyorsan, dinamikusan fejlődő ázsiai részétől. Forrópontokká váltak az energiatermelő országok, ez ugye a marketingben lényegében az árakban nyilvánul meg. Ezeket az árakat látják önök akkor, amikor benzinnel próbálják meg teletankolni a gépkocsiaikat, vagy ezeket az árakat látják egyébként az élet számtalan területén, ahol az energiának nagyon nagy szerepe van, gondolok én itt a fűtésre, vagy más energiahordozó felhasználásra. És persze ez az a folyamat, aminek következményeként ugye a multinacionális vállalkozások globális cégek kialakultak át, és egy-egy független ország GNP-je köszönő viszonyban sincsen a globális cégeknek a GNP adataival. Mik ezek a következmények, amelyekkel találkozhatunk ekkor? Az egyik ilyen következmény az, hogy állandóan az energia szerepel valahogy a középpontban. Hogy a vállalattelepítések döntő része költségcsökkentő hatású, ennek indítatású, ennek következtében Európából például a termelés jelentős része kimozdult a világ más régióiba. Az ár vált például a mindennapok központi szereplőjévé. Tűnnek el a lokális termékek, a lokális márkák. Ugye gyakran beszélünk biodiverzitásról a természet területén, a biológia területén. Nos, hát legalább ennyire lehetne beszélni márkadiverzitásról is, és az a márkadiverzitás, ahogyan a biodiverzitás csökken, ugyanígy a márkadiverzitás is csökken, és már csak legfeljebb egy-két gyűjteményben fedezhető fel néhány olyan márka, amit esetleg évtizedekkel ezelőtt megszoktunk. Megkezdődött a primer és a szekunder gazdaság után a terciér gazdaságnak a kivonulása Európából. Ez azt jelenti, hogy a világ számos részén, ha már mondjuk angol nyelvterületen felemelnek egy telefont, és például egy call centerrel beszélnek, akkor egészen nagy a valószínűsége annak, hogy annak a call centernek a túloldalán mondjuk Indiában ücsörög valaki, és válaszol a feltett kérdésekre, holott maga a hívás kezdeményezője pedig az Amerikai Egyesült Államokban él. És persze az is igaz, hogy a gazdaság főszereplői egyre aktívabban vesznek részt a gazdaság politikának az alakításában, ami lényegében azt jelenti, hogy megpróbálnak a gazdaság politika alakításába valamilyen módon részt venni. Hát gondoljunk csak arra nagyon egyszerűen, hogy mondjuk nagyvállalatok adott esetben leveleket intéznek különböző bizottságokhoz annak érdekében, hogy egy adott országban sújtják-e őket egy adott típussal vagy sem. A technológia oldaláról nézve, és a technológia 21. századi forradalmát nézve, egyik oldalon beszélhetünk az információ túlcsordulásról. Arról, hogy az embereket olyan mennyiségű információ éri, amelyek között nagyon nehezen tudnak választani. Ez növeli meg egyébként a marketingnek a szerepét és jelentőségét, hiszen akik itt ülnek, ha elkezdenek böngészni egy Google-el, akkor az esetek jelentős részében olyan mennyiségű választ kapnak egy címszóra, amelyek hát feldolgozása szinte lehetetlennek tűnik. Az információ túlcsordulás a marketingben természetesen hatékonyság csökkentő hatása, mint azt a későbbiekben igyekszem is megmutatni. Megbicsaklott a Gutenberg galaxis, vagyis ma már nem elsősorban a könyvekből táplálkozik az emberi gondolkodás, ez persze óhatatlanul azzal jár együtt, hogy nem is biztos, hogy mindig jó kérdéseket tud feltenni. Mert ugye az internetnek a jelentősége is abban van, hogy minden megtalálható rajta, de az nem, hogy hogyan kell kérdezni, és mit kellene kérdezni. Nagyon érdekes az ökogazdaság szerepének az alakulása. Számtalan vállalat fejlesztésének a középpontjában úgynevezett ökotermékek vannak. De ezek az ökotermékek ugye általában drágábbak, mint a nem öko technológiával előállított termékek, és akkor a marketing feladata az, hogy elmagyarázza, hogy ezek miért jobbak. Majd amikor végre sikerült megértetni az emberekkel, hogy ilyen ökotermékeket vásároljanak, akkor jön egy következő pillanat, amikor kiderül, hogy hát ezek az ökotermékek más területeken komoly károkat tudnak okozni, és ennek következtében mindaz, amit eddig mondtunk, azt el is kellene felejteni. Ugyanígy a társadalom atomizálódik, az emberek keveset beszélnek egymással, tehát olyan marketing eszközök irányába kell elmozdulni, amelyek a kisebb csoportokat is elérik. És hát természetesen felértékelődnek a technikai elemek. A mai kor embere tényleg vásárlásainak egészen nagy százalékát az interneten keresztül bonyolítja le, és erre ma már iparágak épültek, gondoljanak arra, hogy az idegenforgalomban egyre kevésbé arra van szükség, hogy valaki egy irodába gondolkodjon azon, hogy most én melyik célpontot, melyik desztinációt válasszam ki, hanem sokkal inkább otthon, az íróasztala mellett böngészget, és jön rá arra, hogy neki éppenséggel melyik csodálatos pontot kell elérnie a világba, és természetesen melyik légitársasággal a legolcsóbb oda elutazni az adott választott időpontban. A piacok gyors változása azt jelenti, hogy a termékéletciklusok rövidülnek. Ez a rövidülés lényegében magában hordozza azt, hogy egy-egy termék egy-két évig van a piacon. Jól tudjuk ezt a mobiltelefóniában, ahol mindennapok során megtapasztaltuk azt, hogy egy két éves telefon már matuzsálemnek tűnik. A más technológiák esetében persze hosszabb távú technológiákról beszélhetünk, de az embereket érintő, az embereket leginkább foglalkoztató termékek esetében ezek a termékéletciklusok nagyon rövidek. Gyengül a márkahűség, az árérzékenység nő. Hát ezért tapasztaljuk azt a mindennapjainkban, hogy bizony olyan könnyen kell el például húsvét környékén a gyors érlelésű sonka, amely valóban egy olcsó termék, és valóban bebizonyítja azt, hogy 5 nap alatt, 8 nap alatt, 10 nap alatt elő lehet állítani egy csonkaféleséget, amelynek nem feltétlenül az élvezeti értéke nem feltétlenül olyan jó, mint mondjuk egy hagyományos, hosszú távú terméknek az értéke. Megváltoztak a referencia csoportok közötti arányok. Gondolják el, és ez a marketing számára egy óriási változás, hogy a család szerepe visszaszorul. A kisméretű családok közepette azt veszük észre, hogy az emberek sokkal inkább a barátjaikra, az azonos korosztálybeliekre támaszkodnak a vásárlásaik során, és sokkal kevésbé a testvéreikre, mert az nincs, és sokkal kevésbé a szüleikre, mert azok meg már egy korábbi, egy kevésbé fontos fogyasztási kultúrát képviselnek, és természetesen a fekete és a szürke piacok szükséglet kielégítő szerepe továbbra is jelentős. A marketingben az elmúlt időszakban volt megfigyelhető az, hogy gyorsan nőttek a kiadások, ami azt jelenti, hogy minden cég növelte a marketing költségvetését, miközben a marketing rendszerek hatékonysága jelentős mértékben csökkent. Ha ma el akarunk érni egy embert, akkor 30-szor, vagy 40-szer, vagy 50-szer kell levetíteni egy reklámot, míg a megelőző időszakban ezt elég volt 8-szor, 10-szer, 12 alkalommal. Egyszerűen azért, mert ahogyan mondtam, is nagyon sok információ éri az embereket, és egyik pillanatra másikra gyorsan megváltoztatják a gondolataikat, az elképzeléseiket. És persze ennek következtében az ár együttműködés, kartelesedés jelenségei sokkal erőteljesebben jelennek meg, és megjelenik az, hogy a vállalkozások az alacsony minőségű termékek és szolgáltatások irányába mozdulnak el, ezeket a termékeket és szolgáltatásokat vásárolják, ebből akarnak nagy mennyiséget. Miért? Mert ők birtokolni akarnak egy terméket, függetlenül attól, hogy annak a minősége egészen pontosan milyen. Persze erre a marketing is választ, hogy egy egyszerű példát mondjak az itt ülők számára, egy indiai mobiltelefon két dolgot tud, hívást fogadni és hívást kezdeményezni. Egy indiai átlagos mobiltelefonnal garantáltan nem lehet SMS-t küldeni, nem lehet benne naptát vezetni, hogy én most hova megyek, mint megyek. Miért? Azért, mert az emberek döntő többségének a pénztárcája csak egy ilyen leegyszerűsített profán terméket tud elfogadni és megvásárolni. És természetesen az is igaz a mai gazdaság körülményei között, hogy a fogyasztók nagyon sokszor részleges, rossz vagy megtévesztő információkat kapnak, hogy az illegális, sokszor a legális rendszerek is ártalmas termékeket kínálnak, és persze az is igaz, és ez is egy nagy kihívás a marketing számára, hogy több felesleges, illetve nem kívánt terméket tukmálunk rá a fogyasztókra. A kultúra, az értékrend és a demográfiai helyzet válsága kapcsán én azt szeretném kiemelni az önök számára, hogy nagyon sokszor a lokális kultúra skanzenesedik. Ez annyit jelent, hogy maguk az adott kultúrának a szereplői érzik úgy, hogy az ő általuk az előző nemzedékek által felhalmozott termékfajták jelentős része kidobható. És ennek következtében ezek a termékek kvázi ilyen különleges termékként, különleges szolgáltatásként jelennek meg a mindennapokban. Érvényesül az amerikai kultúrának a hegemóniája, és ezzel a hegemóniával nagyon nehéz betélkedni a marketing területén. Tehát azt elmagyarázni az embereknek, hogy mondjuk egy magyar szolgáltatás, egy magyar film, egy magyar kulturális termék is lehet jó, ezt az emberek jelentős része sokkal nehezebben fogadja el, egyszerűen azért, mert egy nagyon jelentős kulturális hegemónia érvényesül. Az európai társadalmak előregednek. Na most ez az előregedési folyamat lényegében azt is magával hordozza, és ezt szeretném kiemelni az itt ülők számára, hogy át kellene, hogy alakuljanak olyan dogmatikus elképzelések, mint amik a marketingben is léteztek és léteznek, hogy tudnélik a 18-tól a 49 éves korosztályig lévő emberekre irányítjuk a marketing kiadásoknak az ömét, egyszerűen azért, mert azt feltételezzük, hogy ők fognak többet vásárolni. A mai világban egyre többet kellene foglalkozni az idősebbekkel, az idősebbekre irányuló marketing tevékenységgel, és hát ez bizony egy komoly kihívás. És hát természetesen az oktatás tömegesedése, a kreativitás és a végzettség nyilvánvaló szétválásához vezetett az elmúlt időszakban. A marketing tudomány mai problémáiban tehát megjelenik a távolodás a gyakorlattól, nagyon nehezen tudjuk kezelni az eltérő kultúrákat, nagyon nehezen tudjuk kezelni magát a globalizációt, hiszen a globalizáció nagyon jelentős mértékben hozzájárul az anyagi kultúra diverzitásának eltüntetéséhez, és hát komoly problémát jelent az is a saját szakmai területemen, hogy mint minden terület a társadalomtudományban kvantitatizálódik, tehát a kvantitatív elemek szerepe értékelődik fel, az úgynevezett matematikai modellek szerepe erősödik meg, miközben azok, akikre irányul a marketing tevékenység, azok húsvér emberek, és ennek megfelelően az átlagokkal, szórásokkal nem biztos, hogy olyan mértékben írhatók le, mint ahogyan mi ezt szeretnénk. Újraélett a tudomány és művészet problémája a 21. század elején, és persze egy olyan világban is nehéz egy tudományterületnek, mondjuk a marketingnek a szerepe, amikor a piacok visszaesnek, vagy gyengén fejlődnek, hiszen a marketing tudománya születésétől fogva növekedés orientált. Mi mindig azon voltunk, hogy többet hogyan lehet eladni, és nem pedig azon voltunk, hogy hogyan lehet szintet tartani, vagy hogyan lehet gyengébben visszaesni, mint mondjuk a többi piaci szereplő. Persze, most feltehetnénk, hogy mi a valódi dilemma, a valódi kihívás a 21. században a marketingben. Nos, ezt a valódi kihívást én a következő két dologgal fogalmaztam meg. Az egyik, hogy van egy út, amelyik az érték- és társadalomorientált marketing irányába vezet, vagy van egy másik út, amelyik a tulajdonos és tőkeorientált marketing irányába vezet. Hogy melyik mit jelent, azt szeretném itt megmutatni az önök számára. A tulajdonos és tőkeorientált marketingben mindig a tulajdonos a legfontosabb vevő. Nem érdekli a márkahűség. Általában a részvény és az osztalék aktuális értéke vezérli. A globalizációt egyenlővé teszi a standardizációval, mert hiszen neki az a jó, hogyha mindenhol ugyanazt a terméket értékesíti. És természetesen egy rövid távú tervezésben érdekelt, vagyis mit nekem az, hogy milyen lesz a társadalom, a gazdaság 15-20 év múlva, milyen lesz adott esetben a Föld ebben az időtávban. És nézzük meg az érték- és társadalomorientált marketing koncepcióját, amelyik azt mondja, hogy igen, a marketingnek informálni kell. A marketing megpróbál értéket közvetíteni. Ezt az értéket próbáljuk meg az embereknek hangsúlyozni. Orientál, hosszú távú kapcsolatokra épít, fogyasztóközpontú. És természetesen számol a globalizációval, hiszen a globalizáció megkerülhetetlen. Az emberek holnaptól nem fognak mondjuk a 100 évvel ezelőtti ruháknak megfelelő öltözékbe felöltözni, de ugyanakkor a másik oldalon tudomásul veszi a sokszínűséget, tudomásul veszi azt, hogy nem az a kívánatos állapot, hogyha én járok Varsóba, járok Budapesten és járok Rómába, hogy mindig ugyanazt, ugyanabban a formában és ugyanúgy kapjam meg. Ez az érték- és társadalomorientált marketing. Persze ezzel el is árultam, hogy én magam ugye ennek az iránynak a képviselőjeként és gondolatainak a hirdetőjeként számítom saját magamat. A magyar marketing tudomány főkérdései tulajdonképpen úgy összegezhetők, hogy beszélhetünk-e egyrészt magyar marketingtudományról. Ez egy nagyon fontos társadalomtudományi kérdés, ugyanis a fizika törvényszerűségei Ausztráliától Amerikáig ugyanazok. A társadalomtudományokra ez már nem feltétlenül igaz. A közgazdaságtan törvényszerűségei egyesek szerint, egyes kutatócsoportok szerint mindenhol ugyanúgy működnek, de mások szerint, és mondjuk ebből a szempontból is én saját magamat egy kicsit ebbe a másik irányba tartom, tartozónak vélem, nem lehet ugyanazokkal a törvényszerűségekkel leírni egyik társadalmat, másik társadalmat, harmadik társadalmat, vagyis magyarán létezik és kell, hogy létezzen magyar marketing tudomány. Vannak-e ránk jellemző elemek? Igen, vannak. Van olyan mentalitásbeli különbség, például a magyar fogyasztó, és mondjuk adott esetben az osztrák, a német, az ukrán vagy a román fogyasztó között, amelyeket érdemes kihasználni és felfigyelni rá. Nagyon fontos kérdés a tudomány számára, hogy kit szolgáljunk. Hogy tudnélik, egyszerre kellene kiszolgálni a kisvállalkozót, akinek ugyanúgy szüksége lenne a marketingre, mint mondjuk a nagy multinacionális globális cégeket. Nagyon fontos és fő kérdés az, hogy van-e szerepünk a hazai gazdasági válság mélységének az alakulásába. Ezt azért vetem föl az itt ülők számára, mert ezzel szeretném megmutatni azt, hogy a marketing, mint tudomány, és mint gyakorlat bizony könnyen hozzájárulhat egy válság elmélyüléshez, egyszerűen azért, mert az általa előállított eszközöket, mármint technikákat, marketing technikákat, természetesen a vállalatok olyan célokra is felhasználhatják, amelyek eredményeképpen olyan eladásokat, értékesítéseket növelnek meg, amire nem lenne szükség, amelyek egyébként a válságnak a kiinduló pontjai voltak. Gondoljanak itt számos olyan kérdésre, ami például a bankszektor kapcsán is megjelenik. Ugyancsak egy fontos kérdés, hogy a változások személytelen rögzítői, vagy a kívánatosnak tartott irányok aktív segítői vagyunk-e. A társadalomtudományban mindig kérdés az, hogy objektíven próbálom-e figyelni a folyamatokat, és nagyon sokan ezt az objektivitást úgy értelmezik, hogy nem kell beleavatkozni magának a folyamatnak az alakulásába. Vagy pedig úgy értelmezem az objektivitást, hogy objektíve figyelem a történéseket, de merem megfogalmazni azt, hogy melyik lehet a követendő irány. Ez nagy különbség a társadalomtudományban. És hát ugye természetesen egy fontos kérdés, hogy milyen egy tudománynak, a magyar marketing tudománynak is, milyen a társadalmi felelősségérzete. Nos, elérkeztem az összegző megállapításokhoz, és most itt három egyszerű megállapítással szeretném a mai előadást zárni. Az egyik, hogy a marketingben sürgető a paradigmaváltás. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy az, amit a service dominant logic, a szolgáltatás vezérelte logika diktál, azt egyre inkább el kellene fogadni, és fel kellene ismerni azt, hogy nekünk, marketingeseknek az emberek különböző csoportjaival kell foglalkoznunk, illetve az egyénekkel kell foglalkoznunk, tehát a personalizáció, a személyesség megjelenése kulcsfontosságú. A második, hogy kicsit Batthyány alapján szabadon, vigyázó szemetek keletre vessétek. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy ma a nagy dolgok nem Európában történnek, bár mi azt hiszük, hogy igen. A nagy változások, a nagy társadalmi gazdasági változások tőlünk távolabb zajlódnak le, és ezek a változások azok, amelyeknek az utószelét érezzük mi itt Magyarországon, akár a marketingtudomány, akár a közgazdaságtan, akár számos tekintetben. Nos, hát ezért merem állítani, hogy nekünk és a saját tudományomnak és a saját gyakorlatomnak is nagyon erőteljesen a keleti irányba kell fordulni, vagy hát persze, hogyha nyugat fele megyünk, akkor az Egyesült Államok nyugati oldalára kell, Kaliforniára kell mondjuk figyelni, mert amik ezen a területen történnek, ott azok határozzák meg az életünket itt. És végül, de nem utolsó sorban, mivel ez egy ellenmondásos tudományág, olyan értelemben, hogy nagyon sokan értenek hozzá, vagy vélik úgy, hogy értenek hozzá, a másik oldal nagyon sok támadást is kap a mindennapokban, hát ezért van szükség a harmadik megállapításra, hogy a jövő marketingjének sikerességéhez a marketing marketingjére is szükség van. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni az előadást, és köszönöm szépen a figyelmüket. És természetesen az előadás sorozat hagyományainak megfelelően nyugodtan kérdezzenek, és megpróbálok rá válaszolni. Igen?
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy említette, hogy értékorientált vagy tőkeorientált marketing irányzatok vannak. Nem lehetséges, hogy esetleg még egy vállalkozás életében így és úgy alakulnak ezek a dolgok? Mondjuk gondolok itt arra, hogy egy ma induló vagy kezdő vállalkozásnak először tőkeorientáltnak kellene, hogy megteremtse az erősödésének a lehetőségét, utána lehet értékorientált, és mondjuk a marketingének is ilyen jelenlegnek kell lenni.
Igen, de ugye egy ilyen szituációban nagyon könnyen elveszítheti hosszú távon a partnereit. Tehát az értékorientáció itt most azt jelenti, hogy a középpontba annak kellene kerülni, hogy értéket szolgáltassunk a fogyasztónak. És ha a fogyasztó megfelelő értéket kapott, és ez hosszabb távon át találkozik az ő igényeivel, akkor van esély arra, hogy egy vállalkozás hosszú távon jól tud működni. Tehát lehet azt mondani egy vállalkozásnál, hogy már mindjárt az elején a tőkére koncentrálok, viszont ez óhatatlanul azt a veszélyt hordozza magába, hogy elfelejt értéket adni az embereknek, és persze azok nem fognak visszatérni hozzá. Tehát valahol mindenképpen az értékkel kellene indulni. Csak azért az önkérdésébe más is benne lehet, hogyha akarom egy kicsit beleérteni, és ez pedig az, hogy az a típusú veszély folyamatosan fennáll, hogy a vállalatok megpróbálják ezt az értéket befolyásolni. Tudnélik, hogy az érték maga is, hogy egy társadalom egy adott korban mit tekint értéknek, és mit tekint fontosnak, és azt milyen kategóriákba helyezi el, az természetesen változik. És számos vállalkozás igyekszik ezt az értékszintet adott esetben lefele vinni. hiszen hogyha lefele viszi, akkor adott esetben tömegesebben tud olyan dolgokat értékesíteni, és olcsóbban tud olyanokat értékesíteni, amelyekre képes. Tehát azért ez is a problémához tartozik. Igen?
Nekem az értékorientált és társadalomra felelős marketing, ez egy olyan érdekes dolog. Én is azt érzem, hogy nagyra látom, hogy az értékorientált marketinget próbálják sugárni, amikor de érzek benne némi cinizmus. A kérdőből teszem, hogy a világkiparának tudom 40%-et ki nem vagyok, tehát a sokszállítésre válítják elő, szerintem lehet, ez már több is. Gyerekmunka, munkai szabályok, betartása nélkül, pihenőide nélkül. Tehát valóban annyi ilyen cinizmus, hogy a vállalatok erről elhallgatnak. A Nike is, hogy Amerikában semmit nem nyert, csak terveznek a marketing folyamatokat dolgozzák ki. És az értékekben ugye próbálják közvetíteni a reklám, hogy annyira jó fussál, egészséges lesz. Tehát mi azok egy ilyen cinizmus, és a fogyasztó részről is van egy ilyen cinizmus, hiszen nem nézünk ki a dolgok mögé, főleg az átlag fogyasztó. Nem tekinti azt, hogy a produktot honnan kapja, milyen módon, milyen eredmények és milyen áldozatok árán. Tehát a nagy vállalatok ez nagyon befolyásolják. Mikor fog eljutni oda a marketing, hogy azt mondják, hogy a verseny nem befolyásolva, hogy igenis a termelésben is, vagy a termelésnek a negatív következménye is fel kell hívni a figyelmet. Nagyon szép, hogy az Audi győrbe beruház, eladott 1 millió darab adatot Kínába. Ha az így folytatódik 40 éven belül, azt mondják, hogy Kínában olyan szintű lesz az egészségkárosodás, aminek nem tudják, ugye a következményt felmérni, annyi szén-dioxid lesz a levegőben, annyi káros anyag. Mikor jön le a marketing, hogy ezeket a folyamatokat is megpróbálja bevonni az emberek közönypontjába, és azt mondja, hogy most álljunk át az elektronikus autóra. Jó, ez sok mindent ér közbe, az arab családoktól kezdve a globális pénzeket, amiket hozottnak, de mikor fog eljutni a marketing?
Igazából én azt gondolom, hogy a marketing már itt van, tehát ezeket a fogalmakat megfogalmazza. Persze ezeket az ön által említett problémákat nagyon sokszor nem a vállalatok, a vállalkozások fogalmazzák meg, hanem a vállalkozásokkal szemben megszülető különböző társadalmi szervezetek, nemzetközi hálózatok, amelyek természetesen élnek a marketing eszközeivel és népszerűsítik saját magukat. Tehát gondoljanak csak egy egyszerű példára, hogy a japán bálnavadászok ellen hányszor lehet hallani, hogy a Greenpeace tüntet, és akkor hajóval próbálja meg megakadályozni a bálnák lelövését, illetve kialászását. A kérdés tulajdonképpen tágabban arra irányul, hogy a globalizálódó gazdaságban szabad-e és kell-e protekcionista intézkedéseket bevezetni, ez egyik fele. A másik fele az, hogy jól teszi-e Európa, hogy belsőleg megkövetel bizonyos fajta termelési normákat, amelyben például előírja, hogy egy tojás előállításához a tyúknak hány négyzetméter ketrecet kell biztosítani, miközben azok, akik egyébként tojást adnak el Brazíliából vagy Kínából, azok erre nem kötelezettek. Természetesen, hogyha a marketing oldaláról nézem, akkor ez nem egyenlő versenyfeltételeket jelent. Ez egyenlőtlen versenyfeltételek között azok járnak pórul, jelen esetben mondjuk például európai termelők, akik ezeket a feltételeket biztosítják, de ennek következtében hihetetlen magas áron kínálják a termékeket a versenytársakhoz képest. Nos, a marketing ebből a szempontból azt hiszem, hogy tudja a választ. A kérdés az, hogy akik döntenek ezekről a kérdésekről, döntenek a világkereskedelem szabadságáról, azok nézik-e azt, hogy egy adott országban gyermekmunkával, vagy nem olyan feltételek között állítottak elő egy terméket, mint ahogy mi ezt Európában megszoktuk. Ma teljesen egyértelműen az ön által említett, hunyjuk be a szemünket, és vásároljuk a terméket, megoldások a divatosak, és ez mutat rá arra, hogy a társadalmi felelősséget igenis a vállalatok mindennapi életének részévé kellene tenni. Mi ezt hangsúlyozzuk a marketing tudományban résztvevők. Az más kérdés, hogy a gyakorlatban dolgozó kollégák olyan korlátok között vannak, amelyek mellett ezeket nem tudják megvalósítani, vagy nagyon nehezen. További kérdés? Igen?
Kérdés, csak ott felszedni, hogy a non-profit szférában található, vagy egyáltalán létezik-e marketing, tehát én gondolom a színházra, a könyvtárra, a múzeumra, tehát hogy esetleg erről mondom néhány gondolatot, hogy itt nyílik-e tér, vagy kellene, hogy nyíljon-e tér, mert ugye az érték, az például ott vastagon megmutatkozik, hogy csúnyán fejezünk, hogy egy kicsit erről beszélnek.
Erről nagyon röviden azt tudom mondani, hogy a non-profit szféra szervezeti vásárlók rendszerében mi négy fajta piacról szoktunk beszélni. Szoktunk beszélni a profitorientált vállalkozások piacáról, a viszonteladói piacról, a kormányzati piacról, és szoktunk a non-profit szervezetek piacáról is beszélni. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ugye a non-profit szervezetek egy része a kormányzati piacon, más része például az alapítványok a klasszikus non-profit piacon találhatók. Ezeknek a szervezeteknek a marketingjével külön szakirodalom foglalkozik, nemzetközi konferenciák sora is, és például Magyarországon is jelent már meg nem egy olyan könyv, de hogy egy jellegzeteset mondjak, a leghíresebb magyarországi sorozat, marketing sorozat az egy az akadémiai kiadó által kiadott könyvsorozat, amelyben non-profit marketing és management címmel jelent meg könyv, amelyben bizonyosan talál információkat arra, hogy például mondjuk egy könyvtár vagy egy színház esetében a marketing az milyen tevékenységet jelent. Egyébként ezzel kapcsolatosan még nemzetközi konferenciák is vannak nagy számban a nemzetközi életben, és ezek is jellegzetes szekciókat szoktak felállítani, sokszor még olyat is, amelyikben színházi marketingről esik szó, vagy általában a kultúra marketingéről, és persze más területekről. További kérdés? Igen?
Nekem még egy kérdésem lenne, hogy van az a négy fejlődő országnak, brit csoportnak hívnak, Brazília, Oroszország, India, Kína. Ők már iparilag elárasztották, lehet mondani, nyilvett a piacokat. Várnak olyan a marketingben is, hogy előbb-utóbb Kína, meg főleg Brazília és Oroszország, aztán meg később India is már odaüljük. Olyan szellemi tőkét akarnak ide is átvahatni, ami az ottani mentalitás és az ottani fogyasztói szokásokat fogja előtérbe helyezni Európába is. Mert hát igazából a tőkével elég sok mindent el tudnak érni, nem is most, hanem 25 év múlva. Főleg Kínának az expanziós törekvéseik is merre. Ez várható le, hogy állnak, akarják majd oktrojálni informális és nem informális eszközökre az ő kultúrájukat. Valamilyen szinten, nem is 100%-ig exponálva, de
igen.
Valamilyen szinten.
Nézze, 25 vagy 30 év távlatában most nyugodtan mondhatom azt is, hogy lehet. Lehet, vagy igen, vagy nem. Igazából azt kell látni, hogy maga a marketing eszközrendszer természetesen és annak a fejlődése nem elsősorban ezekhez az ön által említett országokhoz kötődik. Egyszerűen azért, mert történetileg a legfejlettebb marketing eszközök, technológiák az Amerikai Egyesült Államokban jöttek létre, és aztán terjedtek el a világ többi részén. Ma egyértelműen az úgynevezett brain drain határozza meg, tehát az agyelszívás határozza meg ezt az oldalt, vagyis a legjobb marketingesek a világ minden részéről, ha éppenséggel a gyakorlatban akarnak elhelyezkedni, akkor a Amerikába mennek és az Amerikai Egyesült Államokban formálódnak adott esetben az új technológiák. Az viszont kétségtelen tény, hogy Kína szerepe óriási mértékben felértékelődik, és ezt egy nagyon személyes példával hadd fejezzem ki. A mi tanszékünknek az egyik legfontosabb kapcsolata az egy Új-Zélandban élő, Malajziában született kínai származású professzorhoz kötődik, aki természetesen azért is, mert a kínai kapcsolatrendszere meglehetősen nagy, ezért nagyon sok kutatást végez Kína területén is, és általában Ázsiában, és létrehozott egy olyan hálózatot, amit úgy hívnak, hogy Marketing in Asia Group, tehát a Marketing Ázsiában csoport, és ez a csoport már, és a megszülető cikkek is azt mutatják, hogy folyamatosan jönnek újabb és újabb jelentős gondolatok ebből a térségből. Talán még azt is megkockáztatom, hogy jóval nagyobb számban, mint Európából vagy a világ más részeiből. Úgyhogy nem kizárt az, hogy mondjuk 20 év távlatában, de hát ezt az előadás is megfogalmazta, tényleg oda kell figyelni a kelete. Már most oda kell figyelni, csak hogy addigra már ez a dominancia adott esetben óriási mértékűvé is válhat, és érzékelhetjük a mindennapjaink során. Esetleg további kérdés? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és viszontlátásra a sorozat következő előadásán, amelyik február 9-én lesz. Köszönöm szépen!